záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, helyenként viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 15 és 21, napközben 27 és 32 fok várható. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprus Évát hallották.
Műsorajánlat.
Milyen az értékteremtő művészet?
Fekete Györgytől tanultam, soha nem vagy-vagy, mindig is-is. Tehát ez a fekete-fehér világ, ami ma van, hogy egyik párt, másik párt, ilyenizmus, olyanizmus, válasz, álljál be katonának, én nem kívánok ebbe belemenni. Nekem azt mondta egyszer a mester Makovec Imre, tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsóba.
Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Hatodik rész.
Nehéz napok vártak Kárpáti Zoltánra. Nem is sejthette, hogy szűkebb hazája milyen titkokat rejt. Ugye emlékeznek még? Mert én magam igen jól, miért is hívatta néhai Kárpáti János magához barátját, Szentirmai Rudolfot.
Zoltán, amiért Kárpátfalvára hívattalak, annak oka nem csupán az, miszerint itt a súlyos jelenetet háborítatlanul hittem végezhetőnek, hanem egy családi rejtély átadása, melyet rajtam kívül élő ember nem bír.
A gróf ezzel fölállt és csöngetett. Kétszer-háromszor meg kellett ismételnie. Ő maga távolította el készakarva cselédeket, s idő kell ahhoz, míg az öreg pálgazda a lépcsőkön felcammog. Meglátva kisurát, a vén szolga szerét vette, hogy kezet csókolhasson neki.
Emlékszik-e még, kegyelmet, hogy itt ezen a helyen hajdan folyosó volt, melyet a megboldogult Kárpáti János úr befalasztatott, minthogy azon keresztül igen erősen ki volt téve a kastély az éjszaki szél rohamainak?
Emlékezem bizony. Én magam vigyáztam fel a berakásnál. De nem azért falasztatta el a folyosót az én néhai jó öreg uram, mintha a szelektől félt volna. Azért történt, mivel a folyosó vezetett a boldogult nagyságos asszony szobájhoz, kit halála után fél esztendő múlva a jó úr is követett a sírba, és nem akarta, hogy ő utána más valaki azokba a szobákba ismét belépjen. A szobákban minden azon módon maradt, ahogy azt a nagyságos asszony hagyta. Egy szék meg nem mozdítatott a helyéről, sem egy könyvet elé vagy hátrébb nem tettek. Még az zongora is nyitva maradt, ahogy volt. S én, ki azóta minden napot a kastélyban töltök, gyakran egyes egyedül az egész alsó emeletben. Sokszor hallom éjszakának idején, mikor minden mélyen alszik, csak én nem tudok aludni. Mind zendül meg fölöttem az a muzsikáló eszköz, mintha ráütött volna valaki.
Elhiszem, jó öreg, hogy azért falaszták be a folyosót, de mégis az lett a hatása, hogy most a szél nem járhatja a tornácokat. És emiatt, minthogy ritkán lakik valaki a kastély emeletében, az egész balszárny oly rekett levegővel van tele, hogy az embernek szinte nyomja a mellét, mikor egy ajtón belép. Látszik is a bútorokon, hogy mind összerepedeznek, s az ablakok egészen elvakulnak a melegtől. Ezért mi ismét ki fogjuk nyitni a folyosót, s inkább rácsajtót verettünk rá, hogy a kastély egészséges helyzete ki legyen békítve a megholtak iránti kegyelettel. Nem de? Zoltán.
Jó lesz úgy.
Igen. Nagyságos uram, tudom én azt, hogy nem a levegőre gondolunk most. Jól van, igen, jól van. Zoltán úrfi már megnőtt. Idestova el is hagy bennünket. Nagyon jó lesz, ha elébb meglátja azt a szobát, ahol édesanyja, a jó nagyságos asszony élt és meghalt. Tudom, hogy sokat fog arra gondolni. Igen, jól van, hogy ő azt meglássa.
Hívjon kegyelmet, kőművest!
Minek az, méltóságos uram? Nem nagy munka egy vékony falat keresztül törni. Minek tudatni más emberekkel? Elvégezzük azt magunk is, hiszen hárman vagyunk hozzá.
Hogy tud ez a jó öreg így összhangzóan gondolkozni velem? Honnan tudja, miszerint arról hallgatni kell, amiben a külszín után nincs semmi titkolandó?
Néhány perc múlva csákányt és feszítővasat hozott elő az öreg, s hozzálátott a munkához. Vénlegény volt már, nemigen akart neki szót fogadni a megbolygatott kő. 2-3 ütést elvárt minden tégla, mielőtt kimozdult helyéből. Rudolf levette felső öltönyét, s kivette a szolga kezéből a faltörőt. Izmos kezének csapásaira gyorsan omlott a fal. Néhány pillanat múlva akkora rés volt törve, hogy egy ember beférhetett rajta.
Ne bántsuk tovább. Könnyebb lesz így ismét befalazni az egészet.
Igaza van.
Rudolf az írószobából 2 meggyújtott viaszgyertyát hozott. Egyik gyertyát Zoltánnak adta, másikat maga fogta kezébe. Azzal előre belépett a tártrésen, kezét nyújtva az utána jövő fiúnak. Pál kívül maradt.
Az előteremből szótlanul haladtak tovább Kárpátiné egykori munkaszobájába. Ott állt a zongora, egészen felnyitva, ahogy maradt. A támlán Chopin mazúrjai. Sok húr leszakadt róla.
A zongora mellett állt egy nagy támlásszék. Az elhunyt sája keresztül vetve rajta, az asztalon félbehagyott munkák, hímző ráma és akvarell festmény. A nagy állóóra fekete márvány talapzatán most is azon órát, azon percet mutatta, melyben Kárpátiné lelkét kilehelte. A harmadik szoba ajtajánál Rudolf keblét valami nehéz, valami súlyosabb, a sírbolti reket levegőnél aggasztóbb érzés fogta el. Oly szomorú emlék volt ez előtte. Mintha csak tegnap történt volna, elevenen állt előtte minden. Ott ült, ott sírt előtte, kétségbe esettem Fanni. Az imakönyve még most is ott hever, félig kinyílva magától.
Ez azon terem, Zoltán. Ez azon terem, ahol anyád meghalt.
A hátulsó falon állt egymás mellé akasztva az ősz kárpáti arcképe és a szép, viruló Fannié. Valóban ilyen volt egykor ő. Ilyen ragyogók voltak szemei, így feslő bimbó kajkai. A kép a megszólalásig hű. Zoltán oda sietett az arckép elé, s egy előtte álló támla nélküli szófára borulva, vigasztalan zokogott sokáig. Rudolf a háta mögött állt, s tekintete a képről az ifjúra, s onnan ismét visszatévedt.
Mi nagy bűn a szerelem, hogy így nehéz a büntetése. Íme, még a síron túl is üldözi, aki benne vétett, s örökségül hagyja fájdalmát az utódokra is.
Rudolfnak eszébe jutott az utolsó óra, melyet együtt töltött Kárpáti Jánossal. A jó öreg nábob ugyanezen termeken kísérte végig, könnyes szemekkel elmesélve minden zug történetét. Azt, hogy hol látta búsulni, hol nevetni, ábrándozni a feledhetetlen Fannit. Ekkor mutatta meg Rudolfnak néhai felesége asztalán annak utolsó befejezetlen levelét, mely szentség volt Kárpáti János előtt. Soha senki kezébe nem vette azt, soha senki egy betűt nem olvasott belőle.
De hát, ha valami vigyázatlan szó van azon sorokban elrejtve, s kezébe juthat azoknak, akik neki és Zoltánnak ellenségei. Fanny ábrándozó volt, és szerelemmel volt eltelve irántam. Mit sem ér, hogy a szerelem tiszta volt, mint az angyaloké. Egy leírott szó elég lehet arra, hogy külszint adjon egy ármányosan kiszőtt vádnak, és semmivé tegye egy ifjú életét, minden jövő reményét, s hosszú évek elmúlt érdemeit. Meg kell tudnom, mi van azon levélbe írva.
Szeretett Flórám, szorongató érzések vesznek körül. Úgy érzem magamat, mint akinek holnap már meg kell halni. A meghalás, az elmúlás nem olyan nehéz én nekem. Régen meg vagyok abban nyugodva. Elviszem az életet magammal csendesebb hajlék alá, s jól esik reá gondolnom. De egy rémem van. Egy titka szomorú életemnek, melyet nem akarok magammal egy sírba temetve tudni. Életemben is nehéz teher volt, hát még az élet után. Én boldogtalan vagyok, azt láthatod. Jó férje minden gyöngétsége, minden áldozata sem képes egy percre is elfeledtetni boldogtalanságomat. Még ifjú gyermekkoromban szerettem egy férfit, ki álmaim képe, bálványom volt, s ő semmit sem tudott a szerelemről. Nem is ismert, nem is látott talán. Később eltűnt előlem, nevét sem tudhattam meg. De szeretni, álmodni róla nem szűntem meg soha. Tudod, mély veszélyes helyzetből szabadított meg férjem. De százszor veszélyesebb volt az, melybe áthozott. Az új világban össze kellett találkoznom azon férfival, kit oly fájdalom volt szeretnem. Akkor én már nő voltam, ő pedig férj. Én a legboldogtalanabb asszony. Ő a legboldogabb férj. Én megérdemeltem boldogtalanságomat. Ő is megérdemelte boldogságát. Egy örök világ állt köztem és közötte. E férfi a te férjed. Kinek valhatnám azt meg Isten után, ha nem te neked? Milyen ítéletet várhatok? Kárhozatomat hallom-e, hogy Isten előtt, emberek előtt rejtett gondolatokban vétkeztem? Vagy azt mondja a mennyei irgalom, amennyit szeretett, annyit szenvedett? Kérlek, ne hagyj válasz nélkül. Látod, nem mentem, nem védem magamat előtted. Mondhatnám, nem vagyok vétkes, nem vétettem ellened soha, de én csak irgalomért könyörgök. Ha te kezedet nyújtod, arról megtudom, hogy Isten is megbocsát. Férjedet, ó.
Írjad tovább, írjad ki, mit gondoltál felőlem.
Lassan összehajtogatta Fanny levelét, és mellény zsebébe rejtette.
E titok engem illet. Milyen veszély volna az, ha e levél más kezekbe jutott volna, talán Zoltán elleneibe? Hogy tudnának a furfangos pereskedők és sorok ártatlan, tiszta aggodalmaiból undok vétekkel és bűntudattal teljes viszonyokat előtámasztani? Ez bizonyíték lett volna ellene a világ előtt. De csupán a rossz világ előtt, mert mindig örömest hiszi a rosszat, mint a jót. S kegyetlenebb az ókor legvéresebb zsarnokainál, mert ez csak elítélni tud, kegyelmezni soha. De az irat jó helyen van már.
Még egyszer utoljára körültekintettek a sötét szobákban. Az előteremben megszólalt a zongora, mintha téveteg ujjak vonultak volna rajta végig. Zoltán megrezzenve simul Rudolf mellé.
A Kárpát-falván töltött nap után egy hétre útra kellett indulni Zoltánnak. Ez a hét nap hét kínos esztendő volt rá nézve. Rudolf neje és gyermekei előtt oly közönösen beszélt Zoltán elutazásáról, mint egy igen természetes és maga rendjén következő eseményről, melynek okszerűen meg kell történni.
Zoltánnak művelt emberré kell válnia, egyetemi tanulmányok várnak rá Pesten, és később külföldön is, mert a tudomány nem csak a szegény emberekre nézve kincs, hanem a gazdagokra nézve is az. Sok év után, mint jeles férfi fog ide visszatérni, és annál nagyobb lesz majd az öröm, Szentírván.
Rudolf előre elküldte Tarnaváryhoz Zoltán egykori nevelőjét azon tudósítással és kérelemmel, hogy addig is, míg a megye hivatalosan kinevezné, legyen szíves az ifjú kárpáti fölötti gyámságot átvállalni, miután ő arról lemondott. Tarnavári előtt már tudva volt az ok, ami Rudolfot a lépésre kényszerítette.
Hogy a patvar vitte volna el ezt az egész szentírmaival való ismeretséget. De szép provincia jutott a számomra belőle. Vénységemre gyereknevelő legyek. Gondoskodjam egy ilyen elkényeztetett, bölcseletben nevelkedett kölyökről. Vigyázzak magamra, hogy görbén ne találjak rá nézni. Minduntalan azon törjem a fejemet, hol jár, mit csinál. Nem tesz-e valami rosszat a nagyságos úrfi? Nem hal-e a vízbe? Nem rontja-e magát táncban? Tanul-e valamit? Nem szerette bele valami kalapos lányba? Keringettét! Ez ugyan drága mulatság lesz nekem, aki a saját gyerekeimmel sem szoktam törődni.
A méltóságos úrnak valóban legkisebb gondja volt az, hogy a családja tagjai mit csinálnak. Tán hirtelenében meg sem tudta volna mondani, hány fiú van köztük és hány leány. Néha egy hónapig sem látta őket.
Szedte-vette kölykei. Hát az én dolgom, hogy az ő lélegzetüket lessem. Hát üssék, verjék magukat. Annál jobban nőnek. Ha én egész nap egyevet sem teszek, mint nekik tartó prédikációt, akkor sem lesz egyik se jobb. Mind rossz a gyermek. Én is az voltam. Ha vigyáznak rá, csak képmutatásra tanítják. Engem is eleget ütöttek, hánytak, mikor gyermek voltam. Fejemet beverték, ló ledobott, csónak felfordult velem, kezem, lábam törött. Tízesztendős koromban elszoktam az apámtól, mert meg akart verni. S 6 hétig voltam inkognitóban, disznópásztor. Mégis itt vagyok, és főispán lett belőlem. Ők se legyenek különbek az atyuknál.
E bölcs nevelési nézet következménye volt azután, hogy a főispán úr legidősebb kisasszonya, Toncsi, 16 éves korában megszökött egy fiatal zongora virtuózzal, s mire szülei megtudták, már meg is esküdött vele.
Mit tehetek én róla? Én csak nem vezethetem kötélen.
Egy szép esős reggelen érkezett meg Zoltán nevelőjével Pestre, és rögtön sietett is a főispán úrhoz. A házba belépve könnyű volt eligazodni a Zoltánnak, mert odabenn oly rettenetesen lármázott a méltóságos úr, hogy az egész ház visszhangzott a szedtevettéktől. Rettenetesen szidott egy jurátust, s annak a révén még sok jelenlevő és nem lévő egyéniségeket. Zoltánék belépésével egy cseppet sem engedte magát megzavartatni.
Ördög menkőteringettét! Ki látott valaha ilyen bolondot? A bolondok házába kellene az ilyen bolond ember zárni. Oda is a veszett emberek közé, ott is megkötözni lánccal, vaslánccal! Millióm a lelke! Én is voltam fiatalember, csináltam sok bolondot, de ilyet még hallani sem hallottam, nemhogy láttam volna. Hogy a szivárványos zivatar hordana el valamennyi poétázó, ábrándozó embert, valamennyi ilyen sárkányon paripázó szélúrfit, mint maga? Ha még megüt a guta. Ha olyan flegmatikus ember nem volnék, képes volnék keresztül menni a lelkén. Ilyen ez és amaz.
Én esküszöm, méltóságos úr, hogy nekem nemes céljaim voltak a kisasszonnyal.
Ördög menk, üljön lekend a helyére! Ki kérte, hogy álljon fel? És hallgasson! Ki mondta, hogy beszéljen? Mit vecsek itt nekem előre-hátra? Bánom is én, hogy miféle céljai voltak. Nem az itt a kérdés, hanem hogy minek írta ezt a szamárverset az akció hátára.
Kérem, alásson, Az a vers nem rossz.
Már most vakarja ki, ha ide írta. Szervusz. Szervusz, ha már megjött. Jó van. Most látja, mérges vagyok, de hát csak menjen át addig a feleségemhez. Majd Fráter Kovács átvezeti. Szervusz.
Az a szőke legény egy tehetős alispán fia, ki a szeptemvír úr középső kisasszony a Julcsa iránt ábrándozik, aki már szinte 14 esztendős. Mindenféle utakat, módokat elkövet, hogy érzelmeit vele tudassa, miket Julcsa szintén szívesen meg szokott hallgatni. Azt a furfangot gondolta ki, hogy amint mindenféle pörös iratokat hord haza a kúriáról, az összehajtott akciók üresen maradt felére ír verseket és szerelmi nyilatkozatokat, s ezeket előleges egyetértés mellett Julcsa kisasszonyra bízza, hogy azokat majd édes papájának kézbesítse. Julcsa kisasszony azután levágta az őt illető verseket és írásokat szépen, s a többit adta át a papának. Azonban szegény nyavajás poéta a költői szórakozottságában az illető pörös okirat beírt felének túlsó lapjára írt, ahonnan azután nem lehetett többé elválasztani. A hét személynök úr jelenleg nem azért haragszik, mint merészelt ez az ifjú a gyereklánnyal így tilos egyetértést kötni, hanem azért, hogy a verset a beírt papíros hátuljára írta, ezáltal elválaszthatatlanná téve azt a ma megsemmisíthetetlen okirattól, ha csak szépen ki nem lehet majd vakarni.
Mi ez?
Úgy hiszem, a méltóságos asszony éppen az elmondottak fölött fejezi ki elégedetlenségét.
Jó, csak is asszonyt szidják így?
Ó, nem. A nevelőnőt. A méltóságos asszony sohasem szokta szigorúságát az úrfiak és kisasszonyok csínyai miatt ők magukkal éreztetni, hanem illető nevelőikkel. Az úrfiak és kisasszonyok úgyis csak nevettek volna rajta. Másrészről ez a fajtája az alárendelt embereknek éppen legalkalmasabb arra, hogy a fensőségi érzet gyakorlatának alanyul szolgáljon.
Ne menjünk most be. A kedves, szelíd, jó szentírmai családnál ilyesmi sohasem történt. Ott mindenki csupa szeretet volt egymás iránt. Ott sohasem lehetett egyebet hallani, mint vidám, nyájas, enyelgő hangokat. Úgy szeretnék 30 mérföldnyire lenni innen.
Ó, kedves Zoltán, megérkezett, hozta Isten! Milyen nehezen vártuk. Jöjjön, üljön le, ide mellém. Ó, egészen magamon kívül vagyok. Minden gyermekség felizgat. Én igazán szerencsétlen természettel bírok. Valahányszor a legapróbb csekéség történik ellenemre, mindjárt magamon kívül jövök. De milyen nagyszerű, hogy ön már körünkben van. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy ezentúl ön a gyámfiam lesz.
A második emeleten volt két pompás kamra elkészítve Zoltán számára, egyik az utcára, másik a gyönyörű kertre való kilátással. Minden a legnagyobb kényelemmel és pompával volt elrendezve. Zoltán oly elhagyatva, oly szomorúan érezte magát a hízelgés, e nyájasság, e pompa és pazar kényelem közepette. Nem ilyen világ az, amiben a lélek otthon találja magát. Amikor bezárta szobáját, előkereste bőröngyéből anyja ima könyvét, somlokát kezébe nyugtatva, sokáig elmerengve olvasott abból, míg a jótékony álom meg nem csókolta imát lehelő szelíd ajkait, hogy megzilált lelkét szárnyaira véve visszavigye oda, hova úgy vágyik. A csendes falusi hajlékba, a vidám, csevegő testvérek közé, az éber, őrködő atyai kézoltalmába, a sárga jávor alá, ahol kedves kicsikéje ül mellette, és szedi kis kezébe a lehulló leveleket.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 6. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán, Széles Tamás. Szentírmai Rudolf, Csőre Gábor. Tarnavári, Schneider Zoltán. Tarnaváriné, Mezei Kitti. Fanni, Rutkai Laura. Kovács, Hannus Zoltán. Legény, Maróti Attila. Pál, Hajdú, Pataki Ferenc. Hangmérnök, Serznyev Csaba. Gyártásvezető, Pentelényi Kovács Tímea. Zenei szerkesztő, Hortobágyi László. Rendező, Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Thank you.
most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Hetedik rész.
...1838 telén a felvidékeken meleg, olvadékony idők jártak. Az alvidékeken kemény, kitartó tél dühöngött. Északon már télderekán zöldült a fű, délfelé még tavasz elején is házmagasan állt a hófúvat. A Duna decembertől folytonos áradásban volt. Március első napjaiban Pest alatt addig hallatlan 21 fokra hágott, s esténként már lehetett hallani a folyam két partján levő helységek segélyharangozásait a távolból, miket a gátat törő jeges vízár körülvett, elborított.
Feljebb, Visegrád alatt, hol a Duna kanyarulatot képez, hasonló jégtorlasz támadt, s amint a fenékig befagyott folyam a két sziklapart között megrekedt, az egész felső vidéket már mind vizeibe fullasztotta, s Esztergomtól fel egész Bécsig nem lehetett hallani egyebet, mint irtóztató rémkiáltást. Március 14-e éjszakáján méltóságos tarnavári hétszemélynök úr otthonában fényes vigalom volt rendezve, melyet több mint egy hét óta tartó nagy előkészületek előztek meg. A fenyegető veszély réme a jeles meghívottakat sem hagyta ugyan nyugodni, de a legtöbb ember nem szeret olyan gondolatokkal foglalkozni, amik kellemetlenek. Díszes köreikben úgy vélték, Pest jól meg van védve, nagy gát fogja minden oldalról körül. Ha éri is valami baj, az legfeljebb a külvárosokban lesz érezhető. Ilyesmi sokszor előfordul, a józsefvárosi vityillókból kijönti talán a rongyos embereket, de itt a palotákban arról semmit sem tudnak. Azután nem is illik fölösleges aggodalmakkal rémíteni a szegény köznépet. Sőt, célszerű és megnyugtató, hogy azt lássa mindenki, a legműveltebbek nem aggódnak, félelem nélkül járnak mulatságaik, kedvteléseik után. Tehát nem félhet senki semmitől.
Pedig tarnavári úr maga sem ezen, sem pedig a más világon semmitől nem retteget annyira, mint a víztől. Soha életében hajón nem ült. Fiatalkorában követségi járulnoknak nevezték ki Nápolyba. Ő pedig inkább lemondott róla, s egész pályaútját újból kezdte, hogy sem egy olyatén fabörtönbe zárassa magát, melynek nincsen egyéb fundamentuma, mint a víz. E félelméből indulva már több hónappal ezelőtt titokban pincéjébe elrejtett egy csónakot, melyben szükség idején kimenekülhessen. Nagyon haragudott minden olyan beszélgetésért, melyet az árvízre vittek. Ilyenkor goromba volt, letorkolt minden embert. Meg nem engedte, hogy valaki annak a lehetőségét higgye, amitől ő maga úgy rettegett. Zoltán azóta kezdett kegyence lenni, amióta holmi tanárokkal való ismerettsége folytán kitudta, miszerint tarnavári úr lakása a József téren, az egész város legmagasabb helyén fekszik, ami a környéken a legbiztosabb menedék.
Maszlacki úr is kikészítette magát a nagyszerű vigalomba. Éppen borotválkozott, egész ügy szeretettel faragta érdemes ábrázatját, nagy kiszámítással és kellő gyakorlattal nyújtogatva nyakát és harabdálva alsó ajkát, az oda vonatkozó részletek pontosabb tárgyalhatása végett.
Mi a patvar? Az óra éppen 9-et ütött, mégis valami vágtató szekér zörgését hallom visszahangozni az utcán. Kinek a lépései ezek ilyen későn?
Maszlacki uram, a zaj megindult ma reggel Visegrád alatt.
Beszélt Rommellal?
El is hoztam magammal, itt várakozik.
Ugyan küldje be, kérem. Aztán menjen vacsorálni, de ne beszéljen senkinek, hogy hol járt.
Egy köpcös, köpönyeges hazafison polygott be az ajtón, kinek kövér, jól tartott képében sok hamis vonást hagyott a magát idehivatása felől tájékozni nem tudás. Látva, hogy a fiskális úr késsel jár az orra körül, nem beszélt addig, míg az művét nem végezte. Maszlacki úr megtörölte az arcát, s kedves elégültséggel jártatta végig megsimult állán ujjai hegyeit.
Kedves Trommel uram, vannak magának ugyebár deregéi?
Vannak, igen.
Hány?
Kettő, igen, kettő.
Hát csónakja?
Az van öt, éppen öt. Minek tetszik kérdezni?
Tudna-e még többet is kibérelni egy pár napra?
Minek kérem alássam? Két csónakázásra rossz idő van most.
Trommel uram, kedves, én igen hasznos vállalatot tudnék önnek ajánlani. Tudhatja, hiszen ez nem az első, és egy sem vált kárára.
Köszönöm alássam. Tessék velem parancsolni.
Önnek legalább 12 deregjét és csónakot kell kibérelni, és azokat a szükséges legénységgel ellátni, mert Pesten nem sokára nagy szükség lesz rá. Az árvíz el fogja önteni a várost.
Könyörgöm alássan, ez a magisztrátus dolga.
Én nem mondom, kedves Trommel uram, hogy ön nagy lelkűséget cselekedjék. Én önnek vállalkozást ajánlok, ahol nagy haszonra fog szert tenni.
Értem már, kedves tekintetes úr, de mégsem értem. Sokba kerül ám az. 5 forint kell minden napra egy legénynek, 10 forint maga a csónak. Az ember kockáztat legalább 600 forintot. Aztán ki tudja, lesz-e belőle valami nagy szerencsétlenség. Ha az ember jó nyereséget akarna látni, arra nézve szükséges volna, hogy ne csak a külvárosokat, hanem a belvárost is elöntse a víz, ahol a gazdag urak, a nagykereskedők laknak. Abból látszanék ki valami. Ez pedig ki tudhatja előre.
Én bizonyosan tudom. A belváros csatornáiban már több helyen idáig is színültig áll a víz. Néhol deszkából voltak kénytelenek gégeket építeni az emelkedő víznek. Azonban meglátszik, mennyivel magasabb az ár a föld színénél. És még magasabb lesz. Én igen jó vállalatnak tartom, amit ajánlottam, s kész vagyok önnek az összeg felét átadni.
S veszteség esetére nem kívánja azt tőlem vissza, tekintetes úr?
Egy fillért sem.
Hát, ha nyerni találunk...
Íme a vonatkozó szerződéslevél. Az áll benne, miszerint Maszlacki Gábor és Trommel János közös vállalatra csónakokat béreltek ki, melyek szükség esetén a közlekedést a két város között fenntartják. Mérsékelt vitelbérért. Már most rögtön siessen ön a dolga után, mert a munka még az éjjel elkezdődik.
A hajós kupec elhordta magát nagy sietve. Maszlacki úr pedig csendesen fütyörészve tökéletes eleganciába tette magát, és néhány perc múlva a 7 személynök elé hajtatott, melynek hosszú ablaksora ünnepélyesen világított a kívül oly sötét éjszakába.
A középteremből zongora szó hallatszott elő. Nagyböjt lévén más zenét hallatni nem volt szabad. Maszlacki úr egyenesen oda sietett, ahol a 7 személynökné Kőcserepi úr és neje visztesztek. Negyediknek szalma emberképpen odaültették Misztizlávot, és egyre pöröltek vele, mert nagyon szórakozott, és minden számítás nélkül hányja a kártyákat.
Én meg nem foghatom, hogy ma minden ember oly konfúzus. Az ína se lejti a tányérokat, a szakács a kemencébe teszi a fagylaltot, a táncszobában összezavarják a kvadrit, s Misztizláv barátunk treffet ad ki, mikor pikket hívnak. Mi lehet ma?
Csak hogy jön, Maszlacki, mindjárt elfoglalhatja Misztizláv helyét. Felmentjük önt, Misztizláv. Látszik, hogy a félszíve a táncszobában van.
Egészen ott volna, ha Vilma kisasszony távol nem lenne. Zavarában olyan bókot mondott az egyik asszonyságnak, amivel a másikat megbántott, akinek 3 kisasszonya táncolott benne.
Hol van Vilma kisasszony? A kedves kisasszony talán csak nem beteg.
De igen, gyönkérkedik. Azért otthon maradt.
Az igen különös, hogy valahányszor nálunk mulatság van,
Vilma kisasszony olyankor mindig gyöngelkedik.
Sajátságos véletlen. Valóban a szeptembérné nem alaptalanul gyanakodik. Csak hogy ő nem sejt, nem észlel, ő igen közönséges, eszmeteltségű nő. Csak azt tudja, amit lát. Vilma csak ugyan rossz kedvel jön a házhoz, de annak sajátságos oka van. Már egyszer említettem ön előtt, valami kimondhatatlan gyűlölettel viseltetik ezen ifjú Kárpáti iránt, aki most Tarnavári jéggyámsága alá adatott. Az ifjú ember egyik a legkiállhatatlanabb egyéniségeknek, nem de, fiskális úr?
Tökéletesen egyetértek nagysággal.
Vilma valóban beteg. De beteg attól a gondolattól, hogy ezen ifjúval találkoznia kellene e helyen. Vilma nagyon szenzitív, benne sok magnetizmus van. Ön hisz a magnetizmusban, ugyebár? Én azt csalhatatlannak tartom. Vannak titkos rokonszenvek és ellenszenvek, miket a legkérgesebb szív sem képes megtagadni.
Vannak.
Uraim! Rémület van a pesti filiszterek közt, valamennyit meg lehetne riasztani egy sajtárvízzel. Végig álltak az egész Dunaparton, ember hátán ember. Ha mindenki csak egy követ hozna a töltéshez, s egy darab jeget vinne el a Dunából, nem volna mitől tartaniuk. Egy vén filiszter házában lakom valami nagy kereskedő, aki rendkívül fél az árvíztől. Megtudtam, hogy ugyanazon szobában alszik, mely fölött az én fürdőszobám van. A múlt éjjel egyet fordítottam a fürdőkád csapján, s az onnan kiömlő víz a padlón keresztül átsurgott a hálószobájába. Képzelhetik azt a jelenetet? Emberünk felugrott, esze nélkül az ágyból, ki az utcára ordítva, hogy itt az árvíz! A szomszédok alig tudták feltartóztatni és eszébe juttatni, hogy az árvíz nem felülről, hanem alulról szokott kezdődni. Ekkor nekem esett, és felmondott. Fenyegetett mindenféle perekkel, mi pedig majd megpukkantunk kacagva.
De legszebb volt a legutóbbi. Az beszélje el, báró úr. Az jeles volt. Majd agyonvertek bennünket.
Már az igaz. Egy külvárosi házban már annyira fölfakadt a víz, hogy az egész udvar tele van vele, s a kapun be sem lehet járni. A bejárás előtt 7 csizmadia legény iparkodott tollaszt emelni nagy sietséggel. Erre én nagy harsány szóval bekiáltottam a kapun azon a hangon, ahogy a vízhordó emberek szoktak kiáltani.
Donau Wasser! Dunavizet vegyenek!
Hanem aztán szaladtunk is. Alig bírtunk utat veszteni előlük.
De hol van Zoltán?
Hadd mondjam el ezt neki.
Ugyan kérem, méltóságos úr, hol van Zoltán barátom?
Tudja a hétmenykő. Keresd, öcsém. Én nem strázsálom a te Zoltán barátodat.
De valóban hol lehet Zoltán? Egész este nem láttam sehol.
Ilyen nagy gyerek már nem vészel. Bizonyosan jobb mulatságra talált, mint itthon. Majd megjön a lélek adta. Uraim, dámáim, vigadjunk! Minek hagyták abba azt a táncot?
A fiatalság a tánc termekbe vonult, az éltesebb urak és asszonyságok kártyaasztalaikhoz ültek. A háziasszony engedte magát a táncterembe csábítani. Csak egy keringőre Báró Bercivel, azután egy másikra Misztizlávval, meg egy harmadikra Emmanuel barátunkkal, és azután még ki tudná hányra és ki tudná kikkel. Néha-néha egy-egy távoli lövésdöreje vegyült a zene közé. Senki sem látszott azt észrevenni.
Már közel volt 11 óra, midőn a kapu alatt lódobogás hallatszott, s egyik pitvarnok jelentette, hogy Zoltán úrfi éppen e percben érkezett meg.
Rögtön ide jöjjön, és adjon számot, hol volt.
Ej, kedves Zoltán, ön így soká elmarad. Ön kis házigazda volna, s vendégeit váratja magára.
Igen, sajnálom, de vendégeim voltak nekem is, akiket nem lehetett korábban elhagynom.
Kik és hol?
9 ercsényi lakos, kik egy lélekvesztőn menekültek ki a jeges vízárból ruhátlanul és segélytelenül, nem szabadítva meg egyebet, mint a puszta, mesztelen életet.
Képzelem, hogy megint az utolsó fillérig mindenét kihányta.
És én tudom, hogy méltóságot hasonló helyzetben még a rajta levő kabátját is odaadná.
Igazán mondtad. Ha jól ismersz, azt tenném. No, ezért nem neheztelek rád. Ha szerencsétlen embert látok már, akkor a rajtam lévő ink sem az enyém. Ilyen ember vagyok. Hová szállítottad őket, szegényeket?
Ki a Rákosra, a vendéglőbe.
Ha kár volt olyan messze. No, holnap én is küldök nekik holmit. Nyomorultak.
Csekéség az. Nincs mit beszélni róla.
Nos, mi volt az, Zoltán? Nekem tudnom kell, hogyan hol járt. Mondja el!
Kilovagoltam az árvizet nézni a soroksári töltésen végig. Borzasztó látvány. Az egész környék egy nagy kék tenger, melyen nagy fehér tömegekben úsznak az elszabadult jégtáblák, és a fehér jegek között néhol egy-egy fekete tömeg. Valami távolról elhozott hulla. A sík tengervízből 4 falutornya látszott elő. A házak már vízzel voltak elborítva. Távcsövemmel jól kivettem, hogy a víz egész az eresz aljáig ért. Többen bizonyosan a tornyokba menekülhettek, mert a vészharangozást gyakran meg lehetett hallani, ha a szél felénk fordult. Itt-ott a torlódó jégtömegek között látható volt egy-egy tutaj, mit hirtelenében kútágasokból, kapukból kötöztek össze, s rajtuk egész családok, nők, gyermekek iparkodtak kimenekülni az ár közül, lapátokkal, rudakkal levezve. Azután láttuk, ahogy közelít feléjük egy-egy nagy úszó jégmező. Egyetlen csónak bírta töltésig vergődni. Ruhátlan, étlen, koldus módra menekültek ki házaikból. Egy anya volt 4 gyermekével. Közöttük a legnagyobb ott veszett a vízben, amint atyát ki akarta menteni. Őket több emberbarát segítségével elszállítottuk szekereken a magasabban fekvő Rákosra. Amint innen visszatérve a város felé siettem, 4 ágyúval láttam nagy sietve végigvágtatni a töltésen egy osztálytüzért. A Csepelfokánál támadt jéggátat szándékoznak ágyukkal szétlövetni, remélve, hogy ha egyszer a zaj rést talál, azt majd saját súlyával tovább tör, és a város a legnagyobb veszélytől megmenekül.
És történt valami?
Hallották kegyetek talán az ágyúlövéseket egy óra előtt. Azok a réslövések voltak. Egy fiatal tüzértiszt vezette a munkálatokat. Amint a 4. 24 fontos teke a közepébe csapódott, egy nagy darab levált a táblából. Azonban az utána tóduló zaj néhány perc alatt ismét betemette a lőtrést. Odaálltam az őrnagy elé, aki egyetértett a feltevésemmel, így elindultunk egyik altisztjével és annak szekerészeivel a kútcsöveket elhozni. Egy óra negyed múlva ott voltunk a csövekkel. Azokat megtöltötték lőporral, közepükbe egy lyukat fúrtak, ahova egy vascsövet illesztettek. Azután 6 legény csónakra szállt velük, s nagy küzdéssel keresztül törtetett, mint egy 100 lépésnyire a zajon. Ott már ki kellett szállniuk, mert a jég keményen állt. A facsöveket a vállaikon levitték egész a jégtörőig. Ott csákjákkal rést vágtak a jégben, lebocsátották a facsöveket a cölöpök közé, úgy, hogy csak a középső vascső állt ki a vízből. Abba kanócot dugtak, az égő végét jó hosszúra hagyva, hogy idejük maradjon visszatérni. A percek múltak, de a lobbanás mégsem történt meg. Nem lehetett tudni, hogy vajon kialudt-e a kanóc. Oda menni veszélyes volt, mert közben szétdurranhatott az akna.
De csak nem őrültetek meg.
Kedves gyámatyám, látja, hogy itt vagyok épp kézláb, semmim sem hiányzik. De folytatva, bennünket a zaj egyenesen a torlatnak szorított. Kiugrottam a jégre, és futottam az akna felé. Már nem tudom, mit kiáltottak utánam, de úgy tetszett, mintha egész parthosszat egy ordítás terjedt volna el. Isten velem, mondtam szívemben, s odaugrottam az akna elé. A kanóc nem égett. Elaludt. Egy kissé megrázkódott ekkor bennem a lélek. Kivettem az égő szivaromat, meggyújtottam a kanóc végét, és újra helyére illesztettem. Azután siettem vissza a csónakhoz. De nem tudtunk visszajönni. A zaj közt megfenek lett a csónak, s minden megfeszített törekedésünk mellett is azt vettük észre, hogy inkább közeledünk az aknához, mint távozunk tőle. A kanóc pedig egyre sziporkázott.
Hát a parton állók?
Mit csináltak, hé?
Mit tett volna ön, ha ön állt volna a parton?
Az egyszerű. Oda kiáltottam volna önnek, hogy menjen vissza, s oltsa ki ismét a kanócot.
Azt nem tettem volna meg. Mert itt ezrek megmentéséről volt szó, nem az enyémről.
Micsoda nemes lelkület. Na, akkor mondja, mi történt aztán?
Még egykori jó gyámatyámtól tanultam azt, hogy ahol legközelebb a vész, ott legközelebb az Isten. A legnagyobb szorongattatás percében egy gondolat támadt fejemben. Az őrnagy azon törekedett, hogy egy kötelet hajtasson hozzánk, de az mindig távol esett el tőlünk. Ekkor oda kiáltottam hozzá, hogy csavartasson egy gombolyag zsineget egy puskavesszőre, s azt lövesse felénk. Így a zsinegen át magunkhoz vonhatjuk a kötelet.
Bravo! Bravo!
Az őrnagy rögtön lőfegyvert és zsineget vett elő. Ő maga célzott, nehogy félre menjen a puskavessző, vagy bennünket találjon. Derékember! Úgy lőtt, mint Tell Vilmos. A vesző éppen fejünk fölött süvöltött egy ölnyire, a maga után vont zsineget közénk vágva le. Néhány pillanat múlva meg volt erősítve csónakunk orrán a kötél, túl a parton 100 meg 100 ember kapaszkodott bele. 5 perc múlva kim voltunk a parton. Alig jutott időnk megköszönni mentőink segítségét. Felvillanó láng vakította el szemeinket. Égő gerendák és szikrázó jégdarabok robbantak az ég felé. A jeges ár lassú morallyal azonnal megindult.
Nagyon különös, hogy milyen rettentő explózióból semmit sem hallottunk.
Ez onnan van, minthogy a pukkanás mélyen a víz alatt történt. Egyéb iránt az messze van ide, és önök tánccal voltak elfoglalva.
Tehát ön eszerint megmentette városunkat.
A mentség onnan felülről jött, nagyságos úr. Hanem annyit bizonyosan mondhatok, a jég sebes haladásban van, s az ár fél óra alatt 6 hüvelyket esett.
A gutát! Ezt nekem látnom kell. Hozzák a kalapom, felöltöm. Személyesen fogok autentikus tudósításokat hozni a Duna vízállásáról. Addig csak mulassanak.
Zoltán tudósítása elűzte a kedélyek fellegeit. Semmi baj sincs többé. Isten csak meg akarta ijeszteni az embereket, s látva bűnbánásukat megengesztelődött irántuk. Elfordította felőlük ostorát. Igaz ugyan, hogy odakin ezren meg ezren úsznak még most is veszélyes járműveken koldusbotra jutva. Ezren meg ezren várják házaik tetején ülve vagy fák galjaira kapaszkodva, körülvéve jeges vízártól a mentséget vagy a halált. De azért azok, akiknek semmi bajok sincs, minek sírnának?
Hangzott Jókai Mór, Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 7. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Tarnavári Schneider Zoltán, Evelin Takács Katalin, Tarnaváriné Mezei Kitti, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Berciti Vadar Debreceni Csaba, Trommel Kovács Krisztián, Cirányi Emánuel Maróti Attila, Kőcserepi Dániel Barát Attila György, hangmérnök Serznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14:06-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményük